Kedves gyerekek, először néhány gondolatot az igéből nektek szeretnék elmondani. Egy történettel fogunk foglalkozni, egy nagyon rövid történettel, de nagyon-nagyon sok tanulsága van ennek. A Bibliában van egy olyan bibliavers, nagyon érdekes. Azt mondja a Zsoltár, egyik Zsoltár vers, hogy mikor félnem kellene is, én te benned bízom. Milyen érdekes, amikor félnem kellene is. Tudjátok, mi az, hogy életveszély? Az az életveszély, amikor valami olyan helyzet adódik, amelyben az embernek nincs biztosítva, hogy az élete megmarad. Tehát egy természeti katasztrófa, egy baleset, bármi életveszély. Nagyon sok ilyen van ebben a világban. És egy ilyen életveszélyes helyzetről szeretném, hogyha szólnánk, Pál apostol életéből, aki sokszor szenvedett hajótörést, és nem is a hajótörésről fogunk igazából szólni, de muszáj először néhány szóval erről szólni. Tudjátok, mi az, hogy hajótörés? Igen? Így van, igen. Igen, te is ezt akartad mondani? Igen? Pontosan így van, Zátonyra fut ugye a hajó, ugye azt akartad mondani, zátonyra fut, és elsüllyed a hajó, és az emberek belefulladnak a vízbe nagyon sokan. Hallottatok ilyet mostanában a híradóban is? Bizony, hogy mennyi ilyen van. Te is hallottál, ugye? Így van. Igen. Így van, a hajó a sziklának ütközik. Így van, pontosan. Tehát nagyon-nagyon sok életveszélyes helyzet van. És Pál apostolt, amikor fogságba került, és vitték Rómába, egy ilyen nagyon veszedelmes úton, már rossz idő volt, már nem volt igazából a hajózásra alkalmas idő, de mégiscsak elindultak, és egy óriási viharba kerültek, képzeljétek el, 2 héten keresztül nem láttak sem napot, sem holdat, sem csillagokat, csak a hánykolódó tenger, 2 hét. Tudjátok, mi az a 2 hét? 14 nap. Az annyi, képzeljétek el, hogy most itt vagytok a gyülekezetbe, akkor mondjuk innen kezdődne a vihar, következő héten újra itt vagytok a gyülekezetbe, és azután újra itt vagytok a gyülekezetbe, és ez alatt az idő alatt, amíg otthon voltatok, meg iskolába mentetek, minden semmi más nem történik, csak a hajón vagytok és hánykolódtok, és a Biblia azt írja, hogy minden reményük elveszett az életben maradásuk felül. Ilyen viharban voltak. De az Úr azt mondta Pálnak, hogy ki fognak érni szerencsésen a partra. Hánykolódnak a viharban, zátonyra fut a hajó, ugye, ahogy az előbb mondtad, ugye megtörténik vele ez a baleset, és akkor azt mondta a hajó kapitánya a foglyoknak, meg az embereknek, hogy akik tudnak úszni, ki tud közületek úszni? Akik tudnak úszni, azok szögdössenek be gyorsan a tengerbe, és ússzanak ki a partra, mert ez a parthoz közel volt, és akik pedig nem tudnak úszni, azok a hajónak a roncsaiba kapaszkodjanak bele, deszkákba kapaszkodjanak bele, és úgy ússzanak ki, és úgy menjenek ki a partra. Így is történt. Túl voltak ezen a hatalmas, életveszélyes helyzeten, Pál apostol is, és kijutottak a partra, és innen szeretném a történetet egész röviden olvasni a Bibliából. El tudjátok képzelni, hogy milyen megkönnyebbülés volt mindenkinek, hogy végre partot értek, és kikerültek ebből az életveszélyes helyzetből. És azok az emberek, akik ott voltak ezen a szigeten, azt olvassuk, hogy emberségesen bántak velük. És azt olvassuk, figyeljetek, hogy tüzet gerjesztettek, és mindnyájukat befogadták a záporért és a hidegért. Képzeljétek el, hogy nem volt nyár, nem volt meleg, hideg idő volt. És ott a hideg vízben, nem tudom mennyi időn keresztül ott úsztak meg, a deszkákon mentek ki a partra, és kértek, teljesen át voltak fagyva, mindenük vizes volt, reszkedtek a fázástól. És azok az emberek, akik ott laktak, hatalmas tüzet gerjesztettek, képzeljétek el egy óriási tábortüzet, egy óriási tüzet gerjesztettek, és az meleget adott, és ott melengette őket, ugye a nagy hideg után az a tűznek a melege. De a tűz mivel ég? Mit kellett rátenni a tűzre, hogy égjen? Igen? Fát, így van. Rá kellett tenni ugye a fát, hogy égjen. És Pál apostol is kivette a részét ebből, hogy szedte a venyigét, szedte a gallyakat, hogy rátegye a tűzre. És azt mondja, amikor Pál nagy sok venyigét szedett és a tűzre tette, most figyeljetek, egy vipera a melegből kimászva a kezére ragadt. Azt írja a Biblia. Fölszedte azt a rengeteg venyigét, rátette a tűzre, és a vipera érezte a meleget, és gyorsan kiszaladta a melegből, és rácsimpaszkodott Pál apostolnak a karjára. És a vipera, a mérges kígyó megcsípte Pál apostolt. Szerintetek mi a következménye a viperamarásnak? Tessék? Halál. Így van, halál. A mérges kígyó marása, a viperamarása, ugye az halálos. És nézzétek meg, mikor pedig látták az emberek, hogy az ő kezéről függ a mérges kígyó, látták, hogy ott van a kezén, ugye látták az emberek, azt mondták egymásnak, nyilván, hogy ez egy gyilkos ember, akit nem hagyott élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult. Ugye nem tudták az előzményeket, azt gondolták, hogy Pál apostol egy közönséges, gyilkos, bűnös, és ugye megmenekült az életveszélyből, a hajótörésből, de most a kígyó marás következtében biztos, hogy meg fog halni. Pál apostol, akit a kígyó megmart. Az emberek azt gondolták, hogy akkor ő most mindjárt meg fog halni. De most figyeljetek, de neki, minek utána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja nem lett. Lerázta a kezéről azt a mérges kígyót, és semmi baja nem lett. És figyeljetek, azok pedig azt várták, tehát az emberek, akik látták a jelenetet, tudták, hogy most meg kéne halni ezek után mindjárt neki. Azt mondja, azok pedig várták, hogy ő meg fog dagadni, mert ugye a kígyó marás következtében bedagad az ember, vagy pedig nagy hirtelenséggel halva lerogyik. Mikor azonban sok ideig várták, tehát ott ültek körülötte, nézték, hogy na mi fog vele történni a kígyó marás után, mikor sok ideig várták, és látták, hogy semmi baja nem lesz, megváltoztatták értelmüket, és azt gondolták, hogy ő az is, hogy ő egy Isten. Idáig olvasom a történetet. Mi történt? Mit mondtunk? Amikor félnem kellene is, én benned bízom. Az Istennek van hatalma arra, hogy a legnehezebb helyzetekből, a legéletveszélyesebb helyzetekből, ha hozzá kiáltunk és imádkozunk, akkor megszabadítson. Ő közömbösíteni tudja a kígyó marást, megmar valakit a kígyó, de ha az Isten úgy akarja, ha valaki hozzáfordul, könyörög hozzá, az Istennek van hatalma arra, hogy megszabadítsa őt. És én szívem bőjéből kívánom, hogy ez az egész életeteket végigkísérje, hogy amikor félnem kellene is, amikor olyan helyzetben vagyok, ami veszélyes, kiáltsunk az Istenhez, imádkozzunk, és neki arra is van hatalma, hogy a háborgó tengerből a hajótörés után kimenekítsen, hogy a viperának a mérgét közömbösítse, és minden veszélytől meg tud óvni, hogyha szívünk mélyéből kívánunk, kiáltunk hozzá. Ezt kívánom nektek. És most menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán én egy olyan eseményről, egy előttünk álló eseményről szeretnék beszélni és szólni az ige alapján, amiről azért nagyon könnyű szólni és beszélni és gondolkodni, mert az igéből láthatjuk egész részletesen, hogy ez az esemény hogy milyen módon fog bekövetkezni. Ugye az előttünk álló eseményekről sok-sok kinyilatkoztatást olvasunk a Szentírásban, de nagyon sok eseményről csak úgy röviden, tömören, egy-egy rövid kijelentés erejéig tesz utalást a Biblia, egyértelműsíti, de úgy részletekről nem számol be az ige, majd ha belekerülünk, meg fogjuk látni, hogy hogy fognak alakulni az adott események. De ez az esemény, amiről most szeretném, hogyha szólnánk délután, a késői esőnek a kiáradásáról, erről az eseményről a Bibliából azért tudhatunk többet, mert már egyszer megvalósult kisebb méretekben a pünkösdi eseményekkor, a korai eső kiáradásakor. És mi éppen ezért erről az eseményről, a késői eső kiáradásáról nagyon sok mindent az apostolok cselekedeteiből megtudhatunk, és ezért láthatjuk előre, nem teljes részletességgel, de sokkal részletesebben, mint több más előre vetített eseményt a Szentírásban. Látjuk, mert egyszer már beteljesedett. És nézzük meg majd az igében, mikor majd erről az eseményről szólni fogunk. Én nem magáról a történésekről szeretnék részletesen szólni, mert ugye azokat ismerjük apostolok cselekedete második fejezete alapján, illetve az apostolok cselekedetét végigolvasva, hanem én a mai délelőtt folyamán egyetlen egy dolgot szeretnék. Párhuzamba szeretném állítani a korai és a késői esőt. Azokat a tanulságokat, amelyeket az ige lejegyez a mi számunkra a korai esővel kapcsolatban. Szeretném, hogyha végig tekintenénk, mert a mi számunkra iratott meg, akik itt vagyunk a késői eső kitöltésének a küszöbén. Párhuzamba szeretném állítani a helyzetet, a szituációt, a különböző feltételeket, ugye, amiket az igében látunk, az korai, illetve késői eső kiáradásának a feltételeit. Tehát ezekről az eseményekről fogunk szólni részletesen, még egyszer mondom, a korai esőt egybevetve a késői esővel. Nagyon sok igét csak kívülről fogunk idézni, mert úgyis jól ismert igékről lesz szó alapvetően. Az első ige, amit szeretnék megemlíteni, illetve kérdezni szeretném, hogy Jézus hogy búcsúzott a tanítványaitól? Mi volt Jézusnak a búcsúzáskor elmondott felhívása, felszólítása a tanítványok felé? Emlékszünk Máté evangéliuma, hogy fejeződik be? Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, ugye megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek nevének nevében, tanítván, hogy megtartsák mindazt, amiket én parancsoltam néktek, és imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Van-e ehhez hasonló ígéret, felszólítás, kijelentés a Bibliában a végidőre vonatkozóan? Elmenvén szélese világra, ugye tegyetek tanítványokká minden népeket, mondja Jézus az övéinek, elsődlegesen ugye a tanítványoknak, de mindannyiunkhoz szól. De kimondottan a végidejére, van-e valami ehhez hasonló ige a Szentírásban? Máté 24:14 mit mond? És Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik a világon bizonyságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Ugyanaz a felszólítás, kijelentés, ígéret, ugye, amit a tanítványok is kaptak, elmenvén szélese világra, minden teremménynek hirdessétek az evangéliumot. Igen, és Isten országának ez az evangélium az egész világon hirdetetni fog, ugye Jézus eljövetele előtt a késői eső időszakában. Menjünk vissza megint a korai esőre. A tanítványok megkapták ezt a parancsot Jézustól, és ott álltak ezzel a parancsal, hogy mindenhova menjenek el, vigyék el az evangéliumot. Szerintetek milyen gondolataik lehettek? Azonnal indulunk, megyünk, végezzük a feladatot. Vajon ez a gondolat volt bennük? Vagy pedig hatalmas teherként nehezedett rájuk, szembesülve a körülményekkel, a saját maguk állapotával, átérezve mindazt, amiről majd most fogunk szólni. Egy szóval azt lehet mondani, hogy a helyzetüket bizonyos értelemben reménytelennek láthatták. Nézzük meg, milyen nehézségek voltak, amik ennek a parancs teljesítésének az útjába álltak. Az első, amit szeretnék megjegyezni, és hadd mondjam, nem fontossági sorrend feltétlen, amit szeretnék felállítani, de mindenek előtt szeretném megjegyezni azt, hogy versengések voltak közöttük. Az egymáshoz fűződő kapcsolatuk nem volt olyan, ami biztosítani tudta volna, vagy záloga lehetett volna annak, hogy erre kiáradhat az Isten lelkének az ereje. Mi volt a tanítványoknak a visszatérő vetekedési kérdés és téma? Ki a nagyobb? Ki a nagyobb? A féltékenység, az irigység állandóan jellemezte a szolgálatukat is, amíg Jézussal együtt voltak, és már akkor is gátat és akadályt képezett, nem egy esetben ez a lelkület, ez a bennük időről időre felbukkanó, és a szívük mélyén sajnos nagyon mélyen ott gyökerező lelkület. Csak egész röviden egy példa, amikor ez a lelkület akadályozta meg őket abban, hogy végezzék a szolgálatukat. Emlékeztek arra, amikor ott voltak tanítványok, és egy apa odavitte a gyermekét, és miután már ők gyógyítottak, és hatalmas erővel végezték a szolgálatot, ezt a gyermeket ekkor nem tudták meggyógyítani. És emlékeztek rá, hogy amikor Jézus megjelenik közöttük, és akkor meggyógyítja a gyereket, és kérdezik tőle, hogy mi miért nem tudtuk. Ugye ők se értették, hát korábban ezt tették, most akkor miért nem tudták ők meggyógyítani? És emlékeztek, Jézus mit mondott? Ez a fajzat nem megy ki, hanem csak könyörgés és böjtölés által. De hát akkor ők korábban nem könyörögtek és böjtöltek? De. Csak mi volt a probléma? Most nem tudtak igazából könyörögni. Nem tudtak ezzel a lelkülettel Istenhez fordulni. Miért? Mert a szívükben ott volt a féltékenység. Miért? Mert ennél a jelenetnél hányan voltak ott? Összesen csak 9-en. Miért? Mert hol volt a 3? Péter, Jakab és János Jézussal volt a megdicsőülés hegyén. Jézus elszólított 3 tanítványt, és ők ott maradtak 9-en. És min keseregtek magukban? És mi volt a nagy probléma a szívükben, hogy őket miért? És engem miért nem? Tehát a vetekedés, a féltékenység, az irigység gátat szabott annak, hogy meg tudják azt cselekedni, amit idáig cselekedtek. Ez meggátolta őket abban, hogy igazából imádkozni tudjanak, és így nem is tudták megtenni, amit korábban megtettek. Igen, ott volt közöttük ez a kérdés, és Jézus halála és feltámadása után, amikor ők magukra maradtak, bizony ezzel a kérdéssel nekik szóba kellett állni, hogy nem voltak igazából harmóniában egymással. És csak egyetlen egy mondat erejéig szeretnék megállni. Szerintetek, és most a kérdés, amit fölteszek, az magáért fog önmagában a kérdés beszélni, költői kérdés lesz, de szerintetek nekünk az egymáshoz való kapcsolatunk, Jézus tanítványainak az egymáshoz való kapcsolata minden szempontból rendezett, amire az Isten kiáraszthatja az ő szent lelkét? Erről most csak ennyit szeretnék szólni. A következő, amit szeretnék megemlíteni, mi volt a másik akadálya a lélek kiáradásának, és egyáltalán annak, hogy ők a munkát el tudják kezdeni, végezni, ott volt bennük egy hatalmas félelem. Azt olvassuk, hogy a zsidóktól való félelem miatt bezárták az ajtót. Egész őszintén el kell, hogy mondjam nektek, hogy én ezzel a kérdéssel nem foglalkoztam még, hogy utána néztem volna, és nem is tudom, hogy lehet utána nézni ennek kimondottan, de nekem van egy nagyon erős belső meggyőződésem, hogy ha a Biblia ezt külön hangsúlyozza, hogy a zsidóktól való félelem miatt bezárták az ajtót, akkor számomra ez azt mondja, hogy abban az időben, a Biblia időben nem voltak mindig zárva az ajtók. Nem úgy reteszelték és zárták az ajtókat, mint nálunk most manapság. Szóval az, hogy bezárták az ajtót belülről, szóval az a félelemnek egy olyan fokát jelentette, ami nem azt jelenti, hogy mi hazamegyünk, és természetesen zárunk, meg hogyha elmegyünk, akkor is zárjuk. Nem tudom, abban az időben mondom, mi volt az általános, de én úgy gondolom, hogy ez nem volt egy általános dolog. Ők féltek, rettegtek, ezért zárták be az ajtót. Hadd kérdezzem meg, hogy miért féltek? Miért féltek a tanítványok? Mert az az üzenet, amivel megbízta őket Jézus, hogy minden emberhez vigyék el, a legnépszerűtlenebb üzenet volt, amelynek következtében félő volt, hogy ők is ugyanarra a sorsa jutnak, mint amelyre Jézus jutott. Miért? Mit kellett nekik hirdetni? Kellett hirdetni a Messiást, hogy ő volt a megváltó, akit a zsidók megöltek, és keresztre feszítettek. Népszerű üzenet volt ez? A legnépszerűtlenebb, amit el lehet képzelni. Megint állítsuk párhuzamba a végidővel. Milyen üzenetet bízott ránk az Úr a végidején? Mi ez üzenet? Milyen üzenetet? A hármas angyali üzenetet. Szerintetek ez népszerű üzenet? Népszerű üzenet? A legnépszerűtlenebb üzenet lesz az előttünk álló időben, már most is az bizonyos értelemben a legnépszerűtlenebb üzenet. Az ítéletre való felhívás, az Isten egyedül az Isten imádásával való felhívás. Hogyha emberi elgondolást, rendelést követ bárki, és emberi törvények előtt hajol meg, az Isten haragjának a poharát kell kiinnia. Hadd kérdezzem meg, népszerű lesz ez az üzenet, amikor a világ látja az egyedüli megoldást, a szalmaszálat, amiben belekapaszkodik, és azt mondja, hogy ez nem Istentől, hanem az ellenségtől, az ördögtől jövő kezdeményezés. Milyen üzenet ez? Ki tudja ezt felvállalni a saját maga erejéből? Ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint a tanítványok. Azon kívül a tanítványok életében ugye ott volt ez az óriási csalódás, Jézus személyes jelenléte elvétetett tőlük. Akkor ott voltak a nyelvi korlátok, ugye? Hogy? Hát hogy lehet? És ezért itt megállnék egy pillanatra. Ti nem gondolkodtatok azon még soha ebben az életben, hogy fog az valóban megvalósulni, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdetni fog egyszerre mindenhol az egész világon. Hogy fog megvalósulni? Hogy lehetséges ez? Egész rövid idő alatt, mert itt nem arról van szó, hogy majd évtizedek alatt, egész rövid idő alatt, mindenhol egyszerre. Ott nyelvi akadályok voltak, itt is rengeteg probléma van a mi korunkban. És érezték a gyönge és tehetetlen, kiszolgáltatott, alkalmatlan voltukat. Tehát mit mondhatunk? Emberileg úgy tűnt, hogy megvalósíthatatlan, amit Jézus rájuk bízott, hogy mindenhova elvinni az evangéliumot. Jézus tudta, hogy ilyen állapotban vannak maguktól. Jézus pontosan tudta, hogy a maguk erejében bízva nem tudják betölteni a küldetésüket. És ezért Jézus megígérte, és most megint nem olvasom az igét, csak kívülről említem, azt mondja, hogy maradjatok Jeruzsálem városában, míg felruháztattok mennyei erővel. és vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljűre álltok, és lesztek nékem tanúi úgy Jeruzsálemben, mint Júdeában, és ugye a Földnek mind végső határáig. Nézzük meg Jézus tanácsát, útbaigazítását követve, ott maradnak a tanítványok Jeruzsálemben, ebben az állapotban, amit az előbb megemlítettem, és várnak az ígéretek teljesedésére. De hogyan várnak az ígéretek teljesedésére? És ezt a verset szeretném, hogyha elolvasnánk, ez is jól ismert vers, de hadd olvassuk el az első fejezet 14. versét. Apostolok cselekedete első fejezet 14. verse. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben. Csak idáig ez a Biblia verset. Ezek egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben. Álljunk meg itt néhány pillanatra. Nem azt mondja a Biblia, és olyan érdekes, nem arról van szó, nem azt mondja, hogy imádkoztak. A Bibliában minden egyes szónak hatalmas jelentősége van. Nem azt mondja egyszerűen, hogy imádkoztak, hanem ezek foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben. Mi a különbség a között, hogyha azt mondjuk, hogy imádkozik valaki, vagy pedig az, hogy foglalatos valaki az imádságban és a könyörgésben? Ugye az előző azt jelenti, hogy valaki ugye elmond egy imát, és ugye nem ima nélkül éli az életét, de amikor valaki foglalatos az imádságban és a könyörgésben, az azt jelenti, hogy az életére ez jellemző. Ez a legfőbb tevékenysége. Ez az, ami a leginkább jellemzi őt abban az időszakban, amikor ő foglalatos az imádságban és a könyörgésben. Itt szeretnék felolvasni egy idézetet a Kiben bízhatunk című könyv második kötetéből, és szeretném azért ezt az idézetet felolvasni, mert hadd mondjam, mi is ugyanebben a helyzetben vagyunk, mint a tanítványok, és hogyha valakinek, akkor nekünk is könyörgésben és az imádságban foglalatosnak kell lennünk. Ez kell, hogy jellemezzen bennünket. És nézzük meg, mit olvasunk. Nem tudom, hogy a helyzet 100 év alatt szerintetek javult vagy romlott, mindenki eldöntheti magában ahhoz képest, amit itt föl fogunk olvasni, de hogy mindenképpen erre van szükségünk, az egészen bizonyos, így olvasom. Soraink között most kialudt az élő hittel párosult esedezés, amit a szokás szerinti esti és reggeli imának nevezünk, az nem mindig buzgó, nem mindig hathatós. És ilyen egy nagyon érdekes mondat, sokak esetén a szavak álmos, gépies, lélektelen elismétlése es csupán, és ezért nem is jut el az Úr fülébe. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy, hogy reggel fölkeltetek, és még az előző napi fáradtságot sem tudtátok igazából kipihenni, és iszonyú fáradtak vagytok. És meggyőződésem szerint nincs egyetlen egy ember közöttünk, aki ne indulna el úgy, hogy ne imádkozna. De volt már úgy, hogy álmosan, gépiesen elmondtuk a reggeli imádságot? Mert de annélkül nem indulunk el, de imádkozunk, de hol volt abban az erő? És amikor este hazaérünk, és újból imádkozunk, akkor pedig már olyan fáradtak vagyunk, hogy esetleg bele is alszunk az imádságba. Volt már ilyen az életünkben? Nem kell válaszolni, csak úgy magunkban gondoljuk végig. És hadd kérdezzem meg, most minek az ideje van, hogy foglalatosak legyünk az imádságban és a könyörgésben, amit a tanítványok is cselekedtek. Utána ezt olvasom, az Úrnak nincs szüksége, de nem is várja a szertartásos közhelyeket. Olyan érdekes kifejezés. De a megtört szívet, a bűnök bevallását, a lélek megalázkodását tisztelni fogja. Az alázatos, megtört szív kiáltását nem fogja megvetni. És az utolsó mondatot szeretném nagyon-nagyon hangsúlyozni. Ha volt idő, amikor arra van szükségünk, vagy arra volt szükségünk, hogy a kegyelem és alázat lelke legyen kitöltve ránk, hogy Isten maga fogalmazza meg a könyörgéseinket, akkor az az idő most jött el. Mit mond ez az idézet? Ha volt valaha idő arra, hogy a kéréseinket maga az Isten fogalmazza meg, akkor ez az idő most jött el. Mit jelent ez? Hát az imádság az nem tőlem függ, hogy én azt kérem, amit gondolom, ami igazából fontos lenne. Nem ez az imádság? Hadd mondjam, nem, nem ez az imádság. Ez csak az én egyéni akaratomnak az Isten felé való továbbítása. Ez még nem imádság, ez nem az az imádság. Az az imádság, gondoljunk bele abba, amit Pál apostol a római levélben így fogalmaz, hogy amit kérni kellene, nem tudjuk. De maga a lélek van segítségére a mi gyengeségünknek, és ő segít megfogalmazni azokat a kéréseket, amelyre nekünk leginkább szükségünk van. És ennek az ideje most jött el, hogy foglalatosak lenni a könyörgésben, és nem egy listát fölállítani, hogy ez az én óhajom az Isten felé, hanem engedni, hogy a lélek késztessen bennünket, átadni magunkat a lélek vezetésének, hogy ő fogalmazza meg a mi kéréseinket, hogy azt kérjük, amire igazából szükségünk van. És hadd kérdezzem meg, miért fontos, hogy azt kérjük, amire leginkább szükségünk van? Miért fontos ez? Szeretnék egy idézetet megint csak kívülről idézni. Isten minden áldása a mi életünkben imára jövő feleletként érkezik hozzánk. Imára jövő feleletként. Nem úgy van, hogy az Isten majd ki fogja árasztani úgyis az ő áldásait gazdagon. Persze, ne haragudjatok, hogy ezt mondom, ez egy nagyon furcsa kifejezés. Vannak alapáldások, ugye, hogy élünk, nem vonja még meg a kegyelmét tőlünk. Ugye ez is mind-mind áldás, tehát rengeteg áldást tapasztalunk. Még azok is, akik nem imádkoznak, ugye rengeteg áldást tapasztalnak az életükben. De amiről itt van szó, felkészülés az előttünk álló időre, a késői eső elnyerése, a bűneinkből szabadulás, és a többi sorolhatnánk. Imára jövő feleletként érkezik az áldás, csak is imára jövő feleletként. És ezért van szükség arra, hogy az Isten maga fogalmazza meg a lelke által a kéréseket, amelyeket hozzá küldünk, hogy ő erre válaszként valóban adhassa az ő végére mehetetlen áldásait. Egész röviden soroljuk fel, hogy vajon miért imádkozhattak a tanítványok. Az egyik, amit látunk itt a Biblia versből, hogy ebben az imádságban eljutottak valamire. És mi volt ez, amire eljutottak? Az egy szív, egy lélekig. És utána azt olvassuk, utána a második fejezetben, hogy egy akarattal együtt voltak. Eljutottak az egy szív, egy lélek, egy akaratig. Ez volt a korai eső kitöltésének az egyik alapvető feltétele. Hát erre azt lehetne mondani, hogy hát ez nem egyszerű dolog. Hát csak el kell jutnunk, hogy egy szív, egy lélek, és kitöltetik a lélek. Szerintetek ez könnyű feltétel, vagy nehéz feltétel? Könnyű eljutni az egy szív, egy lélekig, az egy akaratig, vagy pedig nehéz eljutni erre? Egyszerű, vagy könnyű? Hadd mondjuk ki, a legnehezebb. A legnehezebb. És miért a legnehezebb ez? Mert az énünk teljes feladását igényli. Az énünk teljes feladását és Jézusban való elrejtését. Ezt a két dolgot jelenti. Egy szív, egy lélekig, nehogy azt gondoljuk, hogy ez annyira egyszerű. Két ember kötött, gondoljunk a legszorosabb emberi kötelékekre ezen a földön. Könnyű eljutni, hogy mindenben egy akaraton legyenek, és teljes egy szív, egy lélek legyen? Még ilyen viszonylatban is nagyon nehéz erre eljutni. Hát még több ember között. De el kell, hogy jussunk. Ugyanazt kell tennünk, mint a tanítványoknak, bűnbevallás. Őszinte szívvel kérni Istent, mutasson rá a mi bűneinkre, a mi hibáinkra. Kérni a bűnből való szabadulást. És ő meg fogja adni. Ha én igazából foglalatos vagyok a könyörgésbe, ha ezt nem csak úgy álmosan kérem reggel meg este, hogy Istenem, szabadíts meg az én bűneimtől, és tégy tökéletessé, amen, hanem ha könyörgök, tusakodok Istennel, hogy vegye el tőlem ezt, azt, amazt, mindannyiunknak vannak jellemgyengeségei, imára jövő feleletként, a küzdő imára jövő feleletként fogja Isten meghallgatni a mi kéréseinket. Miért könyörögtek még? Hogy el tudják végezni a feladatot, amelyel őket az Úr megbízta. És könyörögtek az Isten ígéretének a megvalósulásáért, a lélek kiáradásáért. Az Úr megígérte ezt, és könyörögtek a lélek kiáradásáért. Hadd kérdezzem meg, hogy a végidején van-e ilyen feladatunk? Felhív bennünket vajon a Biblia erre? Ugye számtalan helyen felhívja erre a figyelmünket, de én most egy idézetet szeretnék olvasni a Zakariás könyvéből. A Zakariás könyve 10. fejezet 1. verse ezt mondja. Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején, Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn. Mit mond, kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején. Amikor látjuk, hogy ezek az események, a végidő eseményei már ilyen módon teljesedésben vannak, mit kell tennünk? Könyörögnünk kell a késői eső kiáradásáért. De milyen módon? Mi kell, hogy megelőzze? Mit mondtunk az első két pontban? Könyörögni az én bűneimből való szabadulásért, hogy valóban le tudjuk rendezni a bűneinket Istennel és egymással, el tudjunk jutni igazából a Krisztusban való olyan szeretet kapcsolatra, ami a benne való egység, a Jézusban való egység, és erre áradhat ki a Szentlélek, és ezért könyörögni, az Úr ezt helyezte elénk, mint a végidőben a mi feladatunkat. És hadd mondjam, hogy ha mi ezt tesszük, átérezve ugyanúgy a tehetetlenségünket, mint ahogy a tanítványok átérezték, akkor az Isten rajtunk is fog könyörülni. Szeretnék egy idézetet olvasni Ézsaiás könyve 41. fejezetéből, a 17. verset. Annyira elgondolkodhat, én úgy szeretem ezt a szakaszt, majd a többi versét is olvassuk megfelelő alkalommal most, de így olvassuk először a 17. verset. A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepett. Mit mond? Milyen kép ez? Mi az, hogy nyomorult és szegény? Álljunk meg egy pillanatra. Mi az, hogy nyomorult és szegény? A Bibliában ennek megvan a maga definíciója. Mit olvasunk? Hagyok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Ki a nyomorult és szegény? Aki nem önmagában bízik, aki ugyanúgy, mint ahogy a tanítványok átérzik a saját maguk gyengeségét, kiszolgáltatottságát, tehetetlenségét, ez a nyomorult és szegény. Azt mondja, a nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepet. Milyen kép ez? Voltatok már olyan szomjasak, hogy a nyelve az emberek szinte a szomjúságtól eleped? Tehát egy kilátástalan, csüggesztő helyzet. És nézzük meg, mit mond a nyomorult és a szegény nép, a nyomorult és a szegény ember, aki az Istenben bízik, az mit fog tenni ebben a helyzetben? Aki érzi igazából ezt a helyzetet? Az imádkozni fog. Az foglalatos lesz a könyörgésben és az imádkozásban. És így folytatja az ige, én az Úr meghallgatom őket. Tehát ők imádkoznak, foglalatosak lesznek a könyörgésben és az imádságban. Én az Úr meghallgatom őket. Én Izrael Istene nem hagyom el őket. Tehát mi a mi feladatunk? Hadd mondjam, nem az, hogy mi most azon kezdjünk el terveket lefektetni, hogy majd a késő esedén meg hogy. Nem. A mi feladatunk most foglalatosnak lenni a könyörgésben, a saját bűneinkből való szabadulásban. Eljutni arra, amire az apostolok eljutottak, a Jézus Krisztusban való igaz egységre, és kérni, hogy be tudjuk fejezni a munkát, várni az ígéretet, könyörögni az ígéretért, a lélek ajándékáért. És itt álljunk meg, muszáj megállni még egy szóra, mielőtt magára az eseményre néhány mondattal kitérnénk, muszáj itt megállni egy néhány gondolat erejéig. Vártak az apostolok, vártak a tanítványok arra, hogy megkövetkezzen mindaz az életükben, elnyerjék az ígéretet, a lélek ajándékának az ígéretét. Mennyi időt várakoztak, mennyi időt töltöttek el így? 10 napot. Ez hosszú idő, vagy kevés idő? Én most ezt nem akarom a mi helyzetünkre vonatkoztatni, csak önmagában azt lehet mondani, hogy ez nem egy túl hosszú idő önmagában, az a 10 nap. De egy idézetet szeretnék felolvasni. Az Úr többet el tud végezni egyetlen órán, mint mi egész életünk folyamán. Figyeljük! Az Úr többet el tud végezni mennyi idő alatt? Egyetlen órán, mint mi egész életünk folyamán. És figyeljük meg, mit mond, mikor? Amikor azt látja, hogy az ő népe teljesen megszentelődött. Amikor az Úr azt látja, hogy az ő népe megszentelődött, a könyörgésben és az imádkozásban foglalatosak voltak, eljutottak mindenre, amiről szó van, amiről az előbb beszéltünk, azt mondja az Úr, egy óra alatt többet tud tenni az ő népéért, mint mi egész életünkben tenni tudnánk. Tehát hadd mondjam, nem időkérdése. És félre ne értsen valaki, most nem azt mondom, hogy 10 napot kell így együtt lennünk, és kiárad a lélek, nem ezt akarom mondani, hanem azt akarom mondani, hogy ez nem időkérdése. Az Isten arra vár, hogy mi átadjuk magunkat teljesen, hogy ő 1 óra alatt többet tudjon értünk végezni, mint mi egész életünk folyamán végezni tudnánk. De hadd mondjam, ez a várakozás időszaka, amikor még mindig nincs megoldás, még mindig a várakozás idejében vagyunk, még mindig csak imádkozunk. Szerintetek, tudom, hogy furcsa lesz a kérdés, de azért megkérdezem, szerintetek, amikor imádkoztak az apostolok, a tanítványok, imádkoztak, hogy megérkezzen a várva várt erő, a léleknek az ereje, szerintetek volt a 10 napban valami olyasmi, hogy elkezdtek valami pici jelet látni, és ahogy már 9 nap, akkor kicsit nagyobb volt a jel, 8 nap, egyre erőteljesebb volt a jel, és mikor már biztosak voltak benne, hogy na, most már majdnem itt van. Szerintetek ilyen volt ennek a várakozásnak az időszaka? Nem ilyen volt. Semmit nem láttak. Semmit nem láttak a megvalósulásból még. Ők csak könyörögtek. Miért említem ezt? Mert mi úgy vagyunk az életben, hogy a várakozást tanuljuk meg a legnehezebben. Hittel teljes várakozást tanuljuk meg a legnehezebben. Amikor imádkozunk valamiért, és még mindig semmi nincs, de még a körvonalai sem látszódnak, hogy valami fog történni, és ilyenkor mi hajlamosak vagyunk elcsüggedni. És már pedig ez is arra tanít bennünket, hogy úgy imádkozni hittel kitartóan, mintha látnánk már, hogy a tüzes nyelvek nem sokára meg fognak jelenni, de ők még semmit nem láttak. De mi a várakozás idején szoktunk általában egy idő után elcsüggedni és ellankadni, ha valami bíztatót nem látunk, hogy az imádságunk meghallgatásra talált. Szeretnék az Ószövetségből tényleg csak egyetlen egy rövid példára utalni, Jerikó falainak a leomlására. Emlékeztek rá? 6 napon keresztül körbe kellett járni. 6 napon, a 7. napon 7-szer, ugye? És a 7. alkalommal omlottak le a kőfalak. Szerintetek, amikor körbejárták 1., 2., 3. napon, jártak az ott a hatalmas falak körül, mentek, szerintetek azt látták, hogy minden nap ez a fal gyengébb és gyengébb, és egyre gyengébb, és jaj, de jó, mire 7-szerre körüljük, már szinte semmi dolgunk nem lesz vele. Ezt látták? Nem. Ugyanúgy meredtek azok a falak. De hitben kellett végigjárniuk, és kérni az Isten erejét, hogy majd a megfelelő pillanatban adja meg a győzelmet, és omoljanak le egyik pillanatról a másikra azok a falak. Hadd mondjam, a várakozás ideje, a hittel való várakozás, imádságban töltött várakozásnak az ideje, az Isten kezében a leghatékonyabb időszak arra vonatkozóan, hogy nekünk segíteni tudjon, és a mi szívünket átformálja. Hadd mondjam, ennél hatékonyabb időszak, mint az emberi szempontból nézve reménytelen várakozás ideje, amikor csak a hit szemünkkel tudunk az ígéretekbe kapaszkodni, ennél termékenyebb időszak nem létezik, amikor az Isten a mi szívünkben a legtöbbet el tudja végezni, és mi ezt szeretjük a legkevésbé, és ebben szoktunk elcsüggedni és feladni a küzdelmet. Márpedig az Istennek van hatalma arra, hogy megcselekedje értünk 1 óra alatt többet, mint egész életünkben tudnánk tenni, ha eljutunk idáig. És éppen ezért szeretném mindannyiunk szívét, figyelmét felhívni arra, hogy ne engedjük le a mi kezünket, hanem imádkozzunk kitartóan, mert a válasz meg fog érkezni. Az Isten fogja küldeni a megígért áldást, ha mi azt tesszük, mint amit a tanítványok is cselekedtek. És utána egész röviden, csak néhány mondat erejéig említsük meg, kiárad a korai eső, és elkezdődik valóban az, amire az Úr felhívta őket, hatalmas erővel tudnak bizonyságot tenni, megadatik ugye a nyelvek adománya. Tudták volna például azt kérni, hogy a nyelvek adományát adja nekik az Úr? Hát nyilván, hogy ezt nem tudták volna kérni. De teljesen alárendelték magukat az Isten lelkére vezetésének, és hozott megoldásokat minden pillanatra, minden élethelyzetre. És emlékszünk rá, hogy Péter a prédikációjában mit idéz? Hogy mi történik? Hogy a ti fiaitok látomásokat látnak, álmokat látnak, profétálnak. Ugye a legkisebbekre, a szolgákra, szolgáló leányokra is kitöltetik a lélek. Csodajelek történnek. És ez következett be egész pillanatok alatt, rövid néhány nap alatt Jeruzsálemben milyen hatalmas megtérések történtek, mert mindezek valósággal végbe mentek. És hadd mondjam, ugyanezek az események fognak a végidején bekövetkezni. Mit jelent az, hogy a ti fiaitok prófétálnak, és álmokat látnak, és látomásokat látnak? Mit jelent ez a korai eső időszakára vonatkoztatva? Ez hogy valósult meg? Gondoljunk bele, mit jelent az, hogy prófétálnak egyáltalán a ti fiaitok? Mit jelent? Istentől közvetlen kapott üzenetet tolmácsolnak az adott helyzetben az adott embernek. Nem ez a prófétai üzenet? A prófétai üzenet nem csak azt jelenti, hogy a jövőbeli esemény, az is benne foglaltatik, de amit annak az adott embernek, aki a prófétai üzenetet kapja, akit az Úr megszólít, hogy azt tolmácsolja az adott helyen. És a prófétai üzenetnek mindig mi a legjellegzetesebb, legfontosabb része, hogy megtérésre hívja az embereket. Ez fog a végidején is bekövetkezni. Nem ez történt? Nem ez történt az apostolok életében? Az igaz megtérésre hívták fel a figyelmet, prédikáltak, és az Krisztushoz való igaz megtérésre hívták fel a figyelmet. Gondoljunk bele abba, hogy terjedt az evangélium, hogy tudott pillanatok alatt elterjedni az evangélium. Hogy tudott? Úgy, hogy az Úr látomást ad mondjuk egy Ananiásnak, hogy menj el az Egyenes utcába, mert ott van Pál, aki imádkozik. Péternek ad látomást, Kornéliusnak ad látomást, és a többi, és a többi. Álmokat látnak, prófétálnak. Az Úr, hadd mondjam, pillanatok alatt el tudja végezni azt, amit mi egy egész élet folyamán elvégezni nem tudnánk. A munka be lesz fejezve, az evangélium mindenhova el fog tudni jutni, és Jézus Krisztus vissza fog jönni. De most nekünk az az előfeltétel, amiről a korábbiakban szóltunk, és ugyanilyen módon a lélek be fogja fejezni majd az evangélium hirdetést. Mit jelent szolgák szolgáló leányokra kitöltetik a lélek? Mit jelent? Mindenkire, a leggyengébbre, a legegyszerűbbre. Megint csak egy idézetet hadd olvassak. Csodálkozni fogunk azokon az egyszerű eszközökön, akiket és amiket az Úr felhasznál. Mindenkire. Ez nem képzettségtől függ, mindenkire. Mitől függ? Hogy eljutunk-e arra, amire a tanítványok lélekben eljutottak, és azok közül mindenkire, aki a leggyengébbnek és a legtehetetlennek érezi magát, el fog jutni erre. Miért? El fogja nyerni az áldást, mert megtanult engedelmeskedni a lélek késztetésének. És hogyha a lélek azt fogja neki mondani, hogy te menj el az Egyenes utcába, akkor nem a fő utcába fog menni, mert fél az Egyenes utcába menni, mert úgy gondolja, hogy ott veszedelmesebb. Értitek, hogy miért mondom ezt? Tehát nem engedetlen lesz, hanem mindenben engedelmeskedni fog a léleknek. És így a lélek vezetése alatt, a munka pillanatok alatt, egész rövid idő alatt be lesz fejezve. Jelek, hatalmas jelek, csodák történtek az apostolok keze által. Ugyanez fog történni a végidején is. Igen, az Isten az üzenetet csodák, jelek által fogja majd alátámasztani és megerősíteni. És mi volt a korai esőnek az eredménye? Hogy hatalmas számban történtek a megtérések, pillanatok alatt ezrek tértek meg. De szerintetek azok a megtérések hirtelen való megtérések voltak? A döntés született meg hirtelen, de ott a magvetés már korábban megtörtént. Maga Jézus és a tanítványok is vetették a magvakat, és ezek a magvak pillanatok alatt kikeltek. Hadd kérdezzem meg, mi a mi feladatunk? Vetni a magot. Amikor úgy látjuk, hogy reménytelen, vetni a magot. Ne engedjük le a kezünket, mert tudjuk azt, hogy lesz majd eredménye a munkának. Ki fognak kelni azok a magvak a késői eső idején, amiket most vetünk. Igen, a mi feladatunk most a magvetés. És mi lesz az eredmény most is, hogyha ilyen előkészület után, és így keressük az Urat? Szeretném, hogyha azt az igét, amit az előbb olvastunk Ézsaiás könyvében, tovább folytatnánk. Ézsaiás könyve 41. fejezet, 17. vers. 17-től. A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepett. Én az Úr meghallgatom őket. Én, Izrael Istene, nem hagyom el őket. És most figyeljük. Kopasz hegyeken folyókat nyitok, és a rónák közepén forrásokat. A pusztát vizek tavává teszem, és az aszú földet vizeknek forrásivá. A pusztában cédrust, akácot nevelek, és mirtuszt és olajfát. Plántálok a kiértnemben ciprust, platánt, sudar cédrussal együtt. Mit mond ez a Biblia vers? Ugye az előbb még az volt, hogy a szomjúságtól az embernek a nyelve eleped, és szinte meghal a szomjúságtól egy kiértlen puszta táj. Mit mond az Úr? Én nem hagyom el őket, meghallgatom őket, és ezt az áldást, özönt fogom rájuk árasztani. Milyen kép, ugye, amit itt olvastunk az előbb. És utána nézzük meg, és ezzel szeretném az egész mai igehirdetést zárni, a 20. versnek a gondolatával. Hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék minnyájan, hogy az Úrnak keze művelte ezt, és Izraelnek szentje teremtette ezt. Ebből a versből kiindulva, és mindannak alapján, amiről az előbb szóltunk, egyetlen egy szóra szeretnék rákérdezni, milyen lelki magaslatra kell eljutnia Isten népének ahhoz, hogy ennek az áldásnak az örököse tudjon lenni, és elnyerje ezt az áldást. Milyen jellemvonásra van szükség? Hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék minnyájan, hogy az Úrnak keze művelte ezt, és Izrael szentje teremtette ezt. Mire van ehhez szükség? Alázatra. Alázatra. Alázatra, amelyre, ha az ember nem jut el, a lélek nem tud kiáradni az emberre. Miért? Mert gondoljunk bele abba, hogy milyen hatalmas események fognak beteljesedni. Milyen hatalmas erővel fogja az Úr felruházni azokat, akikre kijönti a léleknek az erejét. Csodák fognak történni, ige hirdetés, de olyan módon, hogy mit mond az ige a végidejére vonatkozóan? A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Az Úr hatalmasan fog cselekedni, de csak kiken keresztül, akik valóban tudják, megértik, és teljes szívükből vallják, nem csak a szájukban áll alázatosság formájában, hogy az Úrnak a keze művelte ezt. Ha nem jutunk el az igaz alázatra, az Isten nem tudja ránk árasztani a lelkét, mert minden, amit tőle kapunk, a magunk dicsőségére használnánk fel, és meghiúsulna az a cél, amit az Úr pedig meg akar valósítani, hogy az ő neve magasztosuljon fel, hozzátérjenek az emberek hozzá, aki egyedül kész megmenteni, és képes is megmenteni bennünket. Szeretném arra az igére felhívni a figyelmet Sofóniás próféta könyvéből, amikor a végidején beszél a megmaradásnak az egyedüli feltételéről. Emlékeztek, hogy milyen két feltételt mond Sofóniás prófétánál? Sofóniás könyve második fejezetében, a második, harmadik vers, csak kívülről idézem. Keressétek mit? Az igazságot, és keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Mit mond? Keresétek az igazságot, az Isten igazságát, a maga teljes valójában, mindent, amit az magában foglal, keresétek az igazságot, és vajon miért említi külön az alázatosságot? Miért említi külön az alázatosságot? Miért? Azért, mert Sátán azonnal ott van az ember életében, hogyha az igazság útján az ember elindul, és egyre közelebb kerül az Istenhez, Sátánnak a kísértése annál nagyobb, hogy az ember elveszítse az alázatosságot, és önmagának tulajdonítsa azt, amit az Istentől nyert. Éppen ezért mit mond? Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Ahogy olvastuk Ézsaiás könyvében, hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék minnyájan, hogy az Úrnak keze mivelte ezt, és Izraelnek szentje teremtette ezt. Én befejezésül csak egyetlen egy kérdést szeretnék feltenni. Ezek az események be fognak következni. Ezek az események valóságosak lesznek. A késő eső ki fog áradni, és a munka be lesz fejezve. Egyetlen egy dolog a kérdés, hogy mi elnyerjük-e vagy nem. Azt olvassuk a bizonyságtételekben, hogy a lélek ki fog áradni, és egyesek még észre sem fogják venni. Mások fanatizmusnak fogják majd bélyegezni. Ki fog áradni a lélek, de hogy én elnyerem, az mitől függ? Hogy most miben vagyok foglalatos? A könyörgésben és az imádságban, vagy pedig más dolgokban? Leköte engem a hétköznapi élet annyira, hogy nem marad időm az imádságra, csak az álmos, gépies ismétlése a szavaknak, lélektelen ismétlése, vagy pedig kérem, hogy a könyörgés lelke legyen kiöntve rám, és engedem a léleknek, hogy megformálja az én kéréseimet, és várakozok az Isten ígéretének a teljesedésére, és igaz bűnbánattal fordulok Istenhez, hogy minden hibát, vétket égessen ki belőlem, és az alázatot teremtse meg az én szívemben, hogy meg tudjon áldani majd, és ki tudja árasztani rám a késői esőt. Ebben vagyunk mi foglalatosak? Vagy pedig, ne haragudjatok, még valamit kell mondanom. Lefoglalnak bennünket a mi belső küzdelmeink is annyira, hogy sokszor nem tudunk erre tekinteni. Testvérek, ne feledjük el, a küzdelem zajlik, a küzdelem nem lesz könnyebb, a küzdelem csak egyre nehezebb lesz. És ha nekünk a mi gondolatainkat egyfolytában csak a küzdelem tölti ki, hadd mondjam, ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem kell foglalkoznunk az életbe vágó eseményekkel, de ha annak a rovására megy, hogy én az Istennel való személyes kapcsolatomat nem tudom tartani, és nem tud megvalósulni, ami a tanítványok életébe végbe ment, akkor az az örök veszteségem lesz. Akkor tudok igazából a végidő belső és minden külső nagy küzdelmében is részt venni igazából akkor, hogyha ez a fajta lelki előkészület megvan. Csak akkor tud az ember munkája igazából hatékony lenni, és csak akkor tudunk igazából az Úr oldalára állni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ami az apostolok életében megvalósult, hogy voltak 11-en, és néhány asszony körülöttük, és Jézusnak az atyafiai, így indult. És ugye, hogyha az új szövetség történetét nézzük, egy nagyon rövid idő az első század vége, ugye a 30-as évektől kezdve az első század vége, egy rövid 50-60-70 esztendő. Tudjátok, hogy mennyi lett a keresztény az első század végére? 5 millió. Alábecsült érték, 5 millióra becsülik az egész római birodalom területén a keresztények számát. Az egész akkor ismert világra szinte elvitték az evangéliumot. Olyan eszközökkel, amik nekik a rendelkezésre álltak, de ezt a munkát el tudták végezni. A késői eső áldása még hatalmasabb mértékű lesz, még nagyobb terjedelmű lesz. Az egész világon fel fog hangzani az üzenet, és be fog teljesedni, amit a proféciákban olvastunk. Én szívem mélyéből kívánom, hogy vegyünk részt abban a 10 napban, ami a tanítványokat alkalmassá tette. Értitek a 10 napot, miért mondom? Ami a tanítványokat alkalmassá tette a korai eső elnyerésére. Hogy mi is el tudjuk nyerni a késői esőt, és részesei lehessünk annak az áldásnak, amiről úgy szól Ézsaiás próféta, hogy remeg az örömtől a szíved. Kívánom, hogy mindannyian ennek átélői lehessünk. Amen.
Befejező imádság előtt közösen énekeljük a 155-ös ének első, második és hetedik versszakát. 155-ös ének első, második és hetedik versszakát. akikkel tehetünk téret hajtva imádkoznánk.
Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te még mindig tartod a kegyelmi időt, és még adsz nekünk lehetőséget a hozzád való teljes odafordulásra. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te hosszú tűrő vagy irántunk, és látod a mi gyenge alkalmatlan voltunkat mindarra, amilyen feladattal megbízol bennünket. De Urunk, kérünk téged adjat, hogy teljesen átérezzük a mi alkalmatlanságunkat, a készületlenségünket, és Urunk adjat, hogy ennek a tudatában szaladjunk, fussunk mindannyian egyénileg és közösen is te hozzád, hogy könyörüljél rajtunk és segítsél bennünket, Istenünk. Urunk, kérünk adjad, hogy ahogy a tanítványok foglalatosak voltak a könyörgésben és imádságban, Urunk adjad, hogy bennünket is ez jellemezzen. Urunk, ne engedd azt, hogy csak imádkozunk formából, mert persze imádkozunk. Urunk, adjat kérünk, hogy teljes buzgó imádsággal tudjunk téged keresni. Ne engedd el, ne engedd Istenünk, hogy egy nap is úgy múljon el az életünkben, hogy ne találnánk meg téged a mi könyörgéseinkben. Adjat, hogy mindannyian megtaláljuk a könyörgés, az imádságnak az alkalmát, idejét. És Istenünk, kérünk téged, segítsél meg bennünket, hogy el tudjuk nyerni azt az áldást, amely valóban csak ilyen úton nyerhető el. És Urunk, kérünk téged adjad, hogy bármilyen csüggesztő helyzetben is vagyunk, egyénileg is, közösségileg is, Urunk, ne engedd, hogy elcsüggedjünk. Adjad, Urunk, hogy a várakozás, a rád való várakozásnak az ideje ne tétlen várakozás legyen, ne azzal való időtöltés, hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, amik nem igazából a legfontosabbak ebben az utolsó időben. Urunk, adjad, hogy a mi szívünk minden gondolata te nálad időzön, és csak azt tegyük meg, ami valóban fontos ebben az életben. És Urunk, adjad, hogy minden időnkkel és erőnkkel tudjunk téged keresni, és a várakozás idejét úgy felhasználni, hogy valóban veled élő közösségbe juthassunk. Urunk, ne engedd azt kérünk, amikor imádkozunk a mi egyéni életünk problémáiért, nehézségeiért is, a közösségi életünk problémáiért. Urunk, ne engedd, hogy amikor úgy látjuk, hogy nincs válasz, ne engedd, hogy elcsüggedjünk. Urunk, tudjuk, hogy te a hitünket akarod így igazából megerősíteni, és Urunk, adjad, hogy a várakozás idejében egyre közelebb kerüljünk hozzád, és a te közeledben elvégezhessed a mi szívünkön azt, amit máskülönben nem tudsz elvégezni. Tudjuk, Urunk, hogy így tudsz bennünket csak alkalmassá tenni a te áldásaid befogadására, de köszönjük neked az ígéretet, hogyha mi vállaljuk a várakozásnak ezt az igei idejét, ha így közel kerülünk hozzád, te olyan áldásokat árasztasz mireánk, amit mi elgondolni sem tudunk. Köszönjük, Istenünk, a te szeretetedet, és köszönjük, hogy te megemlékezel arról, hogy mi por és gyengei emberek vagyunk, és köszönjük, hogy ehhez mérten segítesz bennünket, de köszönjük, hogy te azt várod, hogy a mi részünket megtegyük, hogy utána te adhassad ránk a te hatalmas áldásodat. Így szeretnénk kérni, hogy hallgass meg bennünket, könyörülj rajtunk, adjad, hogy elő tudjunk készülni a késő eső fogadására, és Urunk, adjad, hogy ennek az áldásnak és a végső befejező munkának részesei tudjunk lenni a te kegyelmedből. Amen.
A megkezdett ének 7. és 9. versszakát énekeljük.